Köszöntöm nézőinket, sziasztok! Itt Szés Ambrus vagyok, a Partizán szerkesztője. A mai napon Varga Judit, egykori igazságügyminisztert tanúként hallgatták ki a fővárosi törvényszéken, méghozzá a régóta húzódó Völner Schadl ügy kapcsán. Ugye Varga Judit korábban igazságügyminiszterként felettese volt Völner Pálnak, az egyik fő vádlottnak ebben az ügyben. A vádirat szerint Schadl György a végrehajtói kar elnökeként pénzt szedett emberektől azért, hogy elintézze nekik a végrehajtói kinevezéseket, és ebből hatalmas vagyonra tett szert, és ahhoz, hogy ezeket meg tudja valósítani, Völner Pál segítkezett neki, kiárt neki ügyeket a minisztériumban, segített elintézni a céljait. És ennek keretében 2-5 millió forintos korrupciós pénzmozgás történt kettejük között rendszeresen, a vád szerint legalább 83 millió forint összértékben. Ma tehát ebben az ügyben hallgatták meg Varga Juditot, és hogy pontosan mi is volt ennek a jelentősége, mit mondott ott Varga Judit, milyen stratégiát választott, erről fog nekünk most röviden beszámolni Miklósi Gábor, a Partizán szerkesztője, kollégám. Szia Gábor, köszöntelek az adásban.
Szia Ambrus, és köszöntöm a nézőket, sziasztok.
Ugye egy nagyon szövevényes ügyről van szó, az hagyján, hogy van egy régóta tartó, most már per, de hát sokat tárgyalt kérdés, hogy a nyomozati anyag és a vádirat milyen viszonyban áll egymással. Arra is emlékezhetünk, hogy tavaly tavasszal Magyar Péter a figyelmet az épülő politikai projektjére ennek az ügynek az újra tematizálásával tudta részben ráirányítani. Úgyhogy most szűkítsük le egy kicsit a fókuszt először. Mi történik most? Kik a vádlottak? Hogy áll ez a per, és mi várható a továbbiakban?
Jó egyszerű első kérdés. A per az közel 2,5 éve kezdődött. A vádlottak azok, hát az első rendi vádlott Schadl, ugye a másod rendi vádlott Völner Pál, és akkor ott vannak a vádlottak között a Schadlnek az ilyen-olyan sameszei, jobbkezei, plusz rengeteg végrehajtó. De ugye ami ebből a fontos, az az, hogy a politikai szinten egyedül Völner Pál szerepel a vádlottak között, és igazából az egész per amellett, hogy megállapítsák itt az elkövetőknek, vagy a vádlottaknak a bűnösségét, vagy ennek a mértékét, azért nagyon nagy részben arról is szól, hogy mennyire hihető és mennyire valós az a narratíva, amit itt az ügyesség, meg hát a kormány is felépített, hogy ez az ügy tényleg így nézett ki, hogy erről fönt nem tudtak, és emiatt irányult akkor a figyelem. Elsősorban emiatt Trócsányi László a héten korábbi meghallgatására és Varga Judit mai tanúvallomására.
Igen, ugye Trócsányi László elődje volt igazságügyminiszterként Varga Juditnak, és az ő minisztersége alatt is államtitkár volt Völner Pál az igazságügyminisztériumban. És ha jól értem, akkor azt mondod, hogy itt tulajdonképpen elválik egymástól egy kicsit konkrétan a jogi folyamat, és az a politikai jelentőség, amivel bír ez az egész ügy. Egy kicsit visszalépve a jogi folyamatba, ugye nem az ügyészség, hanem a védelem, tehát Völner Pál ügyvédje kezdeményezte és érte el, hogy Varga Juditot kihallgassák tanúként. Mi lehetett ezzel a célja, miért volt ez nekik fontos?
Ugye ezt ők a per kezdete óta szorgalmazták, hogy Varga Judit jöjjön be, és tegyen vallomást, és ugye az erre irányuló erőfeszítésekből folyamatosan látszott az, hogy Völner Pál szeretné a felelősséget, szeretné, hogy a felelősség ne az ő szintjén álljon meg, hanem kiderülne az is, hogy itt azért itt fölötte is tudtak erről, elsősorban és leginkább a főnöke Varga Judit. De hát az ilyen, és akkor megint bocsánat, egy kicsit elkanyarodok a politika felé, az ilyen kiemelten fontos korrupciós ügyeknél, hát ilyen ügy a elmúlt 15 évben nem volt, hogy egy igazságügyi államtitkárt korrupcióval vádoljanak. Ezeknél azért mindig nagyon nagy a tét. És nyilván a háttérben, ismerve az egész ügyet, feltételezhetően zajlik azért valamiféle alkudozás arról, hogy azok az emberek, például Völner Pál, aki nagyon sokat tud erről az egészről, és feltétlenül bizonyítéka is vannak, hiszen például itt korábban becsatolt ilyen SMS részleteket, amiben ugye pont erről, pont Varga Judit szerepéről volt szó, tehát ezzel is presszionálta a bíróságot arra, hogy a volt minisztert behívják. Tehát, hogy látszik azt, hogy valamiféle játszma van itt a háttérben, és ennek keretében lehet ezt az egészet értelmezni, csak ugye úgy, hogy a sötétbe tapogatózunk mindeddig az a kapcsolatban, hogy mondjuk Rogán Antalnak, vagy az ő kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak mi volt a szerepe, vagy hogy hihető az, hogy az egészről Orbán Viktor nem tudott. ennek a fényében érdemes ezeket az ilyen kis mikrotörténéseket nézni a tárgyaláson.
Tehát akkor Völner Pál tulajdonképpen, vagy Völner Pál védelme azt remélhette, hogy Varga Judit meghallgatása ahhoz a döntéshez, egy olyan döntéshez segíthet hozzá, ami szerint nem Völner Pálnál áll meg a felelősség a hatalmi piramisban.
Igen, igen. Ez egy vesztett ügy eleve, hiszen a beperelt, vagy a megvádolt végrehajtók közül egy kivételével mindenki elismerte, hogy elkövette azt, amivel vádolják. Így nyilvánvaló, hogy valakiknek ki kellett járni ezt felső szinten, Sárd Győrnek és Völner Pálnak, tehát nagyon nehéz lesz itt ezt elmaszatolni. De ugye pont az a lényeg, hogy a Völner Pál mennyire tudja meggyőzően a bíróságon alátámasztani a saját védekezését, hogy ő itt valójában tehát ugye ezeket a dolgokat nem követte, de legalábbis sokkal kevésbé felelős értük, mint ahogy azt az ügyészség állítja. Ugye egy két másik szereplő van még egyébként a politikai szinten Varga Judit mellett, az egyikük Viszkerti Marian, aki a területért felelős másik állampolgár volt, az igazságügyi
államtitkár volt.
Őt már nem lehet kihallgatni, mert tavaly évelején meghalt, illetve Hajas Barnabás, aki pedig a Kúria közigazgatási tanácsába ejtőernyőzött szintén már elég régen, tehát Völner Pál egyedül maradt ebben a történetben, és hát Varga Juditot próbálta valahogy így foggal körömmel berángatni a tárgyalásra.
És mik voltak a lehetséges stratégiái Varga Juditnak, vagy te milyen várakozással tekintettél erre, hogy vajon milyen utak állnak előtte?
Igazából nem nagyon volt választása. Tehát neki ezt a narratívát kellett megerősítenie, hogy ő erről semmit nem tudott, hogy ez az egész dolog alatta volt, hogy ő ezt a feladatot, a végrehajtókat kidelegálta Völner Pálnak, sőt, hogy nem is nyújt hozzá korábbi felálláshoz, mert ugye ez már Trócsány László alatt is Völner Pál feladata volt, hogy ő nem tudott a végrehajtási anomáliákról, nem tudott a korrupcióról, nem tudott lényegében semmiről, hanem ő ennél sokkal magasabban üldögélt, és elégedetten figyelte, hogy a minisztériumban milyen jól teszi mindenki a dolgát. Ugye ez volt az a narratíva, amit neki meg kellett erősítenie, és igazából az volt az érdekes, hogy ezt meg tudja tenni úgy, hogy minél kevésbé sározza be a saját politikai hagyatékát. Tehát, hogy egy keménykezű, határozott politikus nő rajzolódik ki, akinek elhihetjük, hogy egyébként jól vezette a minisztériumot, de pont ez a terület valahogy nem véletlenül vagy szándékosan nem hozzátartozott, vagy pedig kiderül, hogy valójában gyengekezű volt, meghunyászkodott, naív volt és felelőtlen. És hát ha, tehát én igazából ezzel a szemüveggel néztem, nem voltam sajnos ott a tárgyaláson, de a tudósításokat ezzel a szemüveggel olvastam, és hát ebből azért eléggé az derült ki, hogy nem sikerült igazán saját magát egy hatékony, erőskezű és pláne ügyes politikusként láttatnia a tárgyaláson.
Igen, kitűnő tudósításokat lehetett olvasni, ugye a Telexen, mind a 444-en, a 24-en is, tehát el voltunk látva, illetve hát a hírfogyasztók is el voltak látva bőven információkkal. Mik voltak azok az állításai Varga Juditnak, amik neked megragadták a figyelmedet, vagy amit esetleg problémásnak érzékelsz, vagy felvontad rajta a szemöldöködet?
Igen, csináltam magamnak egy kis listát, és ki is színeztem az összetartozó dolgokat, de még előjáróban azt szeretném, ezekhez két fontos dolgot szeretnék mondani. Tehát egyrészt Varga Judit miniszterségének volt a korábbi nagyon súlyos problémái is. Ugye az egyik a kegyelmi ügy volt, amikor azt mondta, hogy ő miniszterként csak a korábbi eljárást követve lényegében aláírta az államfő javaslatait, tehát hogy nem hozott érdemi döntést, mert úgy érezte, hogy nekiben nincs mérlegelési joga. Ez volt az egyik, a másik pedig a Pegazus volt, amikor állampolgárokat vélhetően jogellenesen megfigyeltek. Ugye van rá egy törvény, de ugye itt is az volt a kérdés, hogy ha nem a miniszter írta alá ezeket az engedélyeket, akkor milyen alapon szignáltak, és miért nem gyakorolta egyáltalán felügyeletet, miért nem ellenőrizte, miért nem nyilvánult meg soha erről, miért nem mondott soha semmit, csak azt, hogy jól van az úgy, jól volt az úgy, beszereztük, minden rendben volt. Tehát amikor politikailag kínos ügyek merültek fel, akkor Varga Judit mindig így két kézzel tolta magától a politikai felelősséget. Úgyhogy ez az egyik. A másik számomra fontos dolog pedig az, hogy a végrehajtói kar az egyik legneuralgikusabb pontja a magyar igazságszolgáltatásnak. Rengeteg borzasztóan kellemetlen botrány kapcsolódik hozzá, amit aztán a politika elsősorban ugye a jobboldali pártok, de a baloldaliak is igyekeztek kihasználni, hogy az egész rendszer nem jól működik, átláthatatlan, korrupt, alkalmatlan emberek a végrehajtók, és nincs a dolog jól leszabályozva. Ennek megfelelően 2015-ben született is egy törvénymódosítás, amivel átalakították a rendszert, a korábbi végrehajtói kamarából kar lett, a kar elnökét, megszűnt ez a korábbi önkormányzatiság, hogy a végrehajtók választották az elnököt, hanem az igazságügyi miniszter nevezte ki, és ő is gyakorolta a munkáltató jogokat. Tehát próbálták valahogy elérni azt, hogy a kar egy kicsit felelősségteljesebben tartsa kézben a végrehajtásokat és a végrehajtókat. Tehát ebből a szempontból lehet értelmezni azt, amit vagy is érdemes értelmezni azt, ami a bíróságon történt, és amit Varga Judit elmondott. Most akkor felolvasok egy pár dolgot, ilyen pontonként, nem tudom, milyen ismertető, de például beszélt arról, hogy ő csak egy éve volt itthon Magyarországon, előtt államtitkárként dolgozott, tehát nem ismert a minisztérium működését. Tehát ez még egy miniszternek a kutya felelőssége, hogyha valakinek, ha elvállal egy ennyire fontos tárcát, akkor előtte megismerje, találkozzon mindenkivel, készítsen valami tervet arról, hogy mit szeretne, ezt egyeztesse a miniszterelnökkel, stb. Ugye úgy tűnik, mintha egy ilyen ne bánts virágként oda behullott volna a minisztériumba, és aztán igyekezett volna úszni az árral. Ugye megtartotta Völner Pált, és vele mondotta el magának, hogy hogy működik a minisztérium, tehát ugye pont arra az emberre támaszkodott a leginkább, aki a problémás területeket felügyelte, tehát miniszterként azért egy kicsit dolga lett volna szerintem annak, hogy mélyebben nézzen körül, de ugye különösen megrázó aztán ezzel kapcsolatban, amikor arról beszél, hogy őt a saját kabinetje milyen jól elszigetelte azoktól az emberektől, például a végrehajtóktól, akik a problémákat jelezhették volna felé, tehát hogy olyan szinten értelmeztetetlen az a fajta felelő vagy vezetői működés, amit ahogy a saját miniszteri szerepvállását leírja, ami teljesen irreális. Tehát vagy nagyon gyengekezű, ostoba és felelőtlen miniszter volt, vagy nem mondott igazat a bíróságon. És akkor mindenki eldöntötte, hogy a kettő közül melyik az igaz, vagy a két állítás közül mennyi igaz, és ezek hogyan fedik egymást, ezt mi sem tudjuk, de ugye abban az országban élünk, azért az összes fontos döntést egy ember hozza, Orbán Viktor. Nagyon nehéz elképzelni azt, hogy egy ilyen horderejű ügyről Orbán Viktor ne tudta volna azt, hogy legalább összefoglaló szinten, hogy a nyomozás során milyen terhelő bizonyítékok kerültek elő Völner Pálra, vagy Rogán Antal kabinetfőnökére. És hát ennek megfelelően nagyon nehéz azt is elképzelni, hogy erről itt a területért felelős miniszter se tudott volna, ahogy ő állítja. Mit mondott még Varga Judit? Ugye a végrehajtói álláshelyek pályáztatásával kapcsolatos hatáskor át volt ruházva a Völnerre, ő nem különösebben foglalkozott vele. Ugye ez már csak azért is nagyon különös, mert nem csak a pályáztatás volt, nem, a nyomozati iratokból nem csak az derült ki, hogy mennyire korrupciógyanúsan zajlott a pályáztatás, illetve a kinevezések, hanem az is, hogy boldog-boldogtalan bekerületett végrehajtóként, mert hogy lényegében jogtudatlan emberekhez segítettek hozzá a Pécsi Egyetemen, meg itt Pesten is jogi diplomához. Tehát, hogy olyan végrehajtók vannak ma Magyarországon, olyan emberek vannak végrehajtónak kinevezve, és döntenek emberek vagyonának a sorsáról, akiknek nincsen valós jogképzettsége. Ugye azt is tudjuk egyébként, hogy a végrehajtói szakvizsgán pontosan ugyanezekkel a módszerekkel tolták át ezeket az embereket. Tehát egy ilyen szintű anomáliáról beszélünk, és ez az, amit így Varga Judit a kisujját finnyásen eltartva azt mondja, hogy ő nem foglalkozott ezzel, mert hogy ő neki a végrehajtási terület az nem volt olyan fontos, és hát így nem különösebben szívesen találkozott Sáru Györgyel, aki a kar elnöke volt. Aztán az nagyon szórakoztató volt, miket így idézőjelben, hogy azt mondta Varga Judit, hogy Sárl őrizetbevételéről a sajtóból értesült, vagyis nem is, egész pontosan nem is ezt mondtam, hogy a sajtó hírek megjelenése után értesült. Tehát, hogy ez mondjuk, tehát nem kell nagyon sokat gondolkozni az, hogy ember belássa, hogy ennek, hogy ez mennyire valószerű, hogy amikor mindenki tudott erről, akkor ő nem tudott volna. Utána megkérdezte Völner Páltól, ezt is a bíróságon mondta el, hogy mi ez az ügy, mert ugye Völner Pál csak ugye egy nappal később kezdeményezte az ügyészség a mentelmi jogának a felfüggesztését. Völner azt mondta neki, hogy nem tudja, és hogy azt mondta Varga Judit, hogy Völner Pál nagyon nyugodt volt, és pont. és még azt mondta, hogy az ügy sokolta a tárca dolgozóit. És hogy mennyire szürreális volt, amikor a rendőrség házkutatást tartott a minisztériumban. Hogy élete legszürreálisabb élménye volt. És nem akarok gonoszkodni, de azért az elmúlt egy év fejleményeiből tudnék még legalább ennyire szürreális elemet mondani Vargyűjt életéből, amikor kiderült, hogy a férje például lehallgatta a beszélgetésüket. Tehát az egész dolog nagyon-nagyon billeg.
Tehát akkor itt most arról van...
Ne haragudj, Ambrus, még egy dolgot akartam mondani, csak ide kapcsolódóan, hogy ahogy az álnaivitásnak pedig tényleg a csúcsa, amikor már Völner szerepe is kiderül a számára, és akkor beszélgetnek Völnerrel, és akkor felteszi a bíróságon a kérdést, hogy most idézem szó szerint, most mit csináljon egy miniszter, akinek a miniszter helyettesét egy ilyen gyanú éri? Azt hiszem, a gyerekeiről beszélgettünk. Oké.
Igen, egy sajátos miniszteri szerepfelfogás rajzolódik ki, annyi bizonyos. És akkor most úgy áll a történet, hogy vannak elég jól dokumentált események, amik megalapozottan felvetik a korrupció gyanúját. Völner Pál szerint ő egy végrehajtó, vagy idézőjeles végrehajtó volt ebben az ügyben, tehát gyakorlatilag felelőssége nincs, fölötte állt Varga Judit, aki szerint pedig pont, hogy lejjebb volt nála a felelősség, nála nem, és akkor az rajzolódik ki, hogy itt senki nem vállalja el tulajdonképpen, valahogy ez megtörtént magától, mintha senki nem is tudott volna róla.
Hát körülbelül igen, ezt próbálják. Tehát nyilvánvalóan Völner Pál tisztában van avval, hogy őt el fogják ítélni, hiszen annyira súlyos közvetlen, konkrét erről bizonyíték vannak rá, nem csak a lehallgatások, de a végrehajtók beismerő vallomása is, hogy ezt nem lehet megúszni. Az a kérdés, hogy mennyivel fogja, tehát mennyit fog ülni, vagy hogy felfüggesztetet kap-e, és hát ugye ebben van itt mozgástere majd a bíróságnak, hogy ezt mérlegelje, illetve hát nyilván közben megmegy a politikai játszma, amire az előbb utaltam, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy mivel lehet kecsegtetni Völner Pált, hogy túl sok terhelő dolgot a rezsimre és a történtekre ne tegyen ki az asztalra.
Nem szeretnélek arra kérni, hogy végezzel a bíróság munkáját. Ugye mondtad, hogy mindenki eldönteti magában, hogy hogyan értékeli Varga Judit vallomását. Inkább csak ilyen gondolatkísérletként, hogy egyébként nem elképzelhető, hogy most ebből a vallomásról megtudtunk valami újat arról, hogy hogyan működik az Orbán rendszer kormányzása, amire egyáltalán nem láttunk rá, és valójában a hírfogyasztó csak nem akarja elhinni, hogy mi történik például az igazságügyminisztériumban.
Hogy láttunk-e valami újat ennek az ügynek a kapcsán ma?
Igen, tehát hogy Varga Judit valójában nem lehet-e, hogy tényleg tökéletesen írja le, hogy hogyan történtek az ügyek az igazságügyminisztériumban, ami számunkra hihetetlen, hiszen nincs információnk arról, hogy hogyan működnek a minisztériumok valójában.
Tegyük fel, hogy így van. Tehát, hogy Varga Juditnak tényleg fogalma nem volt, oda ment, nem ismerte a minisztérium működését, úgy érezte, hogy jó kezekben vannak a részfeladatok. Azt is nyilatkozta, hogy örömmel nézte, hogy ott a területekért felelős államtitkárok milyen jól végzik a dolgokat. Most nem találtam meg, de hogy körülbelül ezt mondta. És hát ő pedig néha szónokolt arról, hogy nincs semmi baj az igazságszolgáltatással, meg a jogállamisággal, ugye ez a működésének a politikai része volt, hogy kijárt Brüsszelbe szócsatázni ott az Európai Parlamentbe. Akkor viszont, ha ez így volt, akkor egy totálisan alkalmatlan ember vezette az igazságügyi minisztériumot, amik a jogalkotásért felel egyebek mellett, meg jogharmonizációért, meg még a bíróságokért, meg nagyon sok mindenért. Tehát akkor ugye Orbán Viktor felelőssége merül fel, hogy Varga Judit 29 júliusa és 23 júliusa között 4 évig vezette az igazságügyi tárcát, és lényegében vakon, vagy teljesen vak maradt avval kapcsolatban, hogy az általa vezetett minisztériumban mi folyik. Igazából akkor, hogyha elfogadjuk azt, amit Varga Judit mondta, hogy ő nem tudta, ott se volt, akkor az a kérdés, hogy miért nem tűnt el fel senkinek ez magasabb szint, elsősorban Orbán Viktornak, hogy ez talán ennyire nem jó. Mert azt mondani, hogy ezek az ügyek meredtek volna napirenden, vagy terítéken, azt nem lehet.
És akkor zárásként kicsit térjünk rá arra, amiről nincs szó a tárgyaláson. Ahogy említettem, ti egy hosszú cikk sorozatban mutattátok be azt a nyomozati anyagot, amihez képest a vádirat már jelentősen más tartalmazott, amiről aztán, amikor ezt Magyar Péter felmelegítette, egyébként az ügyészség tartott is sajtótájékoztatót. nagyon rég volt, úgyhogy kérlek, hogy röviden foglald össze, hogy mi ennek a két iratnak, vagy iratcsomagnak a viszonya egymáshoz, mi az, amit erről, mi az, ami furcsa ebben, és mi az, amit viszont biztosan tudunk.
Még mielőtt a vádirat megjelent volna, amikor az első cikk sorozatot írtam, illetve írtuk a kollégáimat, ez egy ilyen a 444-ben egy közös munka volt, csak nálam voltak meg először az anyagok, és én szerkesztettem a sorozatot. Már akkor felmerült, hogy rengeteg ilyen inkoherens rész van a nyomozati anyagban, tehát hogy ez így ebben a formában biztos, hogy nem stimmel. És már akkor is ugye az látszott, hogy amikor felfelé mutató történetek vannak, elsősorban a Rogán Antal kabinetfőnöke Nagy Ádám ügyeivel kapcsolatban, akkor azt, mintha jelenének vágva a dolgok. Kicsit furcsa is volt, egyáltalán benne maradt például a nyomozati anyagban az egész egyetemi vizsgaszál, meg hogy a Nagy Ádám jogi tanulmányait hogyan tolták két kézzel, tényleg úgy, hogy még a vizsgákra is elfelejtett bejelentkezni, meg el sem ment a vizsgára. Teljes, hogy egyáltalán nem látszott, miközben ott volt az összes, vagy állítólag az összes releváns lehallgatott beszélgetés jegyzőkönyve a nyomozati anyagban, hogy Sárdő György, aki ezt az egészet ugye presszionált, és hát átmaszírozta a saját ismerősein az egyetemeken, honnan tudta? Ki szólt neki? Honnan volt meg az információ? Honnan tudta, hogy éppen miből fog vizsgázni Nagy Ádám? Tehát, hogy ezek a dolgok mind kimaradtak, aztán később egyébként az egész egyetemi szál így nagyon lett csavarva, az egyetem lezárt egy rövid vizsgálat után avval, hogy nincs semmi látnivaló, nem történt semmi, miközben feketén-fehéren ott van leírva a nyomozati anyagban a jegyzők, tehát a lehallgatott beszélgetésnek a leíratában, hogy mi történt. Hát nagyon sajátos, de hogy a kérdésedre válaszoljak, tehát a vádiratnál ugye csak azért kezdtem el mondani, mert a vádirat valójában az összes további ilyen politikai szálat mind módszeresen levagdosta. Ugye kirogattam magamnak ezeket, több ilyen is volt, ugye volt egy autó, ami valahogy eljutott Nagy Ádámhoz, Sárdő György Samesza által, aztán volt a...
És kesztyűtartóban volt a pénz,
aztán emlékszem. Az egy másik autó volt, egy mini kabrió, kicsit nekem is már az emlékeim homályosak ebben, hogy egy másik autó ott vannak, az egy kesztyűtartójában 1.200.000 forint szintén eltűnt ugyanezen az úton. Nem derült ki egyáltalán, hogy kihallgatták-e Nagy Ádámot, tehát azért, ha kicsit is komolyan veszi a munkáját az ügyesség, akkor ennek nyilván fel kellett volna merülnie. Nem derült ki, hogy Sárdl, amikor, tehát hogy Sárdl, kiderült, ugye az kiderült, hogy bejárása volt a Karmelitába is, meg a miniszterelnökség Garibaldi utcai épületébe is. Az ügyesség egyáltalán nem érezte fontosnak, hogy kiderítse, hogy miért. Tehát a végrehajtói kamara az egy köztestület, semmi köze nincsen a kormányhoz, az igazságügyi miniszteren keresztül ugye van, tehát oda tartozik, onnan ott intézik például a kinevezéseket, de hogy a miniszterelnökségen, tehát a politikai irányítással kapcsolatban neki milyen szerepe volt, hogy miért kellett neki ott ki, és kivel kell, pláne kivel kellett találkoznia, az ügyészséget egyáltalán nem érdekelte, miközben nyilvánvalóan az ügy lényegére mutat rá. Volt az a sztori, hogy Völner, hogy Sárdő György segített Völner Pál politikai ellenfeleinek a lejáratása, ami a jobbikos képviselőjelöltről van szó, és akkor átadott, vagy eljutatott Sárdő terhelő információkat Nunkovics Párról Völner Pálnak, aki ezeket meg is köszönte szépen, az ügyességet nem érdekelte. Tehát, hogy mégis mi érdekli az ügyességet, hanem ez? Tehát, hogy és miért nem érdekli? És akkor még volt az a történet, és még több is van, de talán az volt még nagyon érdekes, hogy ugye Sárdő György 21. november 5-én tartóztatták le, Völner Pál mentelmi jogának a felfüggesztését másnap kezdeményezte az ügyészség, és előző nap Völner Pál Karmelitában járt. Erről sincs egy szó sem a vádiratban. Amikor a Telex szerint úgy állítólag tájékoztatták arról, hogy lehallgatták őt is, meg a Sárdőt is, Sárdőt letartóztatták, és akkor el kell hinnünk, hogy ezek a dolgok nem voltak, vagy nem érdekelték az ügyészséget, véletlenül kerültek be a nyomozati anyagba, és Varga Judit sem tudott mindenről semmit.
Hát Gábor, nagyon köszönöm, hogy összefoglaltad nekünk ennek a szövevényes ügynek a részleteit. Természetesen, hogyha lesznek fejlemények benne, akkor azokról is be fogunk számolni. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm, hogy elmondhattam.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ahogy láthatjátok, nem maradtok partizán nélkül a nyáron se. Amikor történik valami jelentős, releváns a közéletben, arról ugyanúgy be fogunk számolni a következő hónapokban is. és még egy pillanatra hadd emlékeztessem magunkat arra, hogy mi húzódik ennek az egész ügynek a mélyében, hogy egy korrupciós ügyről van szó, ahol senki nem tud semmiről, valahogy senki nem volt pont ott, és az egész a végrehajtói karról szól valójában, arról, hogy milyen diszfunkcionálisan működik, arról, hogy ahogy Gábor is mondta, jogilag teljesen képzetlen emberek dönthetnek arról, hogy embereket kilakoltassanak-e a házukból, hogy megtörjön-e az életük, hiszen jelenleg is több százezer ember ellen folyik végrehajtás Magyarországon. Így ne csak a korrupciós ügyek miben létéről gondolkodjunk, hanem ezt se felejtsük el, hogy maga a végrehajtás, mint intézmény Magyarországon szintén megreformálásra szorul. Nagyon köszönöm a figyelmet nektek, kérlek, hogy iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg, lájkoljátok ezt a videót. Én Itzé Sambrus voltam, szép estét nektek, sziasztok!